Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, hallgassuk meg Istennek igéjét, úgy, amint az írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetében. Nem olvassuk föl végig az egész fejezetet, kihagyásokkal olvassuk. Az első verstől kezdődően a 40. versig, a 24. versnél ugrunk majd a 36-ra. Tehát apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezet. Hallgassuk Istennek.
Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és minnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas, szélrohamhoz hasonló zúgást támadt az égből, mely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, melyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Minnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi is élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. Amikor ez az zúgás támadt, összefutott a sokaság, és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták: íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámíták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, mely Cirénén mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Megdöbbentek mindnyájan, és tanástalanul kérdezgették egymástól: mi akar ez itt lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták: édes bortól részegettek meg. Ekkor előállt Péter a 11-el, felemelte hangját, és így szólt hozzájuk: zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, figyeljetek szavaimra, és tudjátok meg, mit jelent mindez. Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ez az, amiről Jóel így profétált: az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra. Fiaitok és leányaitok profétálni fognak, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak, míg szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők is profétálnak. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön lenn: vért, tüzet és füstoszlopot. A nap elsötétül, és a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket. A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a bűnösök keze által keresztre szögeztétek és megöltétek. De őt Isten feltámasztotta, feloldva a halál fájdalmait, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten Úrrá és Krisztussá tette őt, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: mit tegyünk, testvéreim, férfiak? Péter így válaszolt: térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret, és gyermekeiteké, sőt, mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket. Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzetéktől.
Gyertek, imádkozz! Öröm van bennünk, Istenünk, hogy eléd állhatunk. Öröm van bennünk, hogy befogadsz és meghívsz bennünket a te dicséretedre. Hogy jó mondással, hogy jó érzésekkel, hogy hálával telhet meg a szívünk, a gondolatunk, egész életünk, amikor előtted is veled vagyunk. Köszönjük, Urunk, hogy részedről nincs semmi akadály, ami távol tartana bennünket tőled. Köszönjük azt a nagy szeretetet, ami felüled árad ránk ezen a mai napon is, ezen a mai ünnepen is. Jöjj, kérünk, élő lélek, járjál bennünket, hogy a bennünk levő gátok megadják magukat a te szabadnak, a te igazságod előtt térdet hajtson minden más önigazolásunk, hogy szabadok legyünk végre a tieidnek lenni, hiszen magadnak teremtettél, hiszen nyugtalan a szívünk mindaddig, amíg benned nyugtot nem talál. Oldj fel, tölts el, tűzz el, jöjj, élő lélek, járják mindannyiunkat. Amen. Testvérek, az előbb felolvasott ige szakaszból egyetlen egy verset olvasok újra, apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetének a 39. versét emelem ki. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Foglaljuk el helyünket. Hadd kezdjem egy nagyon bátor mondattal, mégpedig azzal, hogy a pünkösd az egy református ünnep. És nyilván nem fogom tudni kisajátítani ezt az ünnepet, és azt mondani, hogy a többieké nem, úgyse hagyják magukat, tehát nem kell őket félteni. De nem is ezért mondom így ezt a, hogy a pünkösd református ünnep, hanem inkább azért, hogy fel tudjam mutatni, és alá tudjam húzni azt, hogy a református karakterünk az azt jelenti, hogy az evangélium megújít bennünket. Ez a mi örökségünk, a nevünk ezt hordozza. És ez az ünnep különösen is ezt húzza alá, és ezt hangsúlyozza, hogy legyünk az evangélium által megreformált közösség és életek. Három területet hadd nevezzek meg, ahogy belepillantunk az igébe, hogy hogyan újíthat meg minket Isten lelke, hiszen, hogy ezzel a három területtel mind van dolgunk, reformátusként különösen is. Az egyház attól egyház, hogy hirdeti az evangéliumot, ez az első. Aztán minden népet hív Isten üzenete, és végül a harmadik, a lélek mindenkit szolgálatba állít. Én nem hiszem, hogy lenne olyan köztünk itt a kápolnában, vagy otthon a képernyőnk előtt, aki ne hallotta volna már ezt a három mondatot. Nem is ebben van az izgalma, hanem abban, amikor összemérjük magunkat azzal, amit az igében látunk, mert hisszük, hogy a lélek ugyanaz, aki annak idején Jeruzsálemben pünköskor összehívta azokat az embereket, és született belőle egy Jézust valló keresztény közösség, 3000 ember alkotta azon a napon. Hisszük, hogy ugyanez a lélek, aki nem változott, a bennünket hív, és hisszük, hogy ugyanerre. Az első tehát az, hogy az egyház attól egyház, hogy hirdeti az evangélium. Én nem hiszem, hogy bárki is vitatná ezt, inkább csak arról az oldalról, hogy hát és még sok mindent mást is csinál az egyház. Nem csak az evangéliumot hirdeti. Még, leginkább még szeretett szolgálata is van, még közösséget is gyakorol. És még hozzátennénk annyi mindent. A reformáció annak idején is azt az egy dolgot szerette volna megragadni, vagy minél inkább visszamenni a forráshoz, és megtalálni, hogy mitől egyház az egyház. És az elsődleges hangsúly az volt attól, hogy az Isten igéjével él, hogy ezt befogadja, és azt meghirdeti, és azt továbbadja. És én azt hiszem, hogy jó nekünk erre az együgyűségre koncentrálni, és jó nekünk minden mást félretenni, és azt mondani, hogy tudunk-e Tudjuk-e azt mondani, hogy ez az egy a legfontosabb dolog, hogy az igével éljük, hogy ezt meghirdessük, befogadjuk és továbbadjuk? Mert azt hiszem, hogy azért nem élünk jól az igével sokszor, mert annyi minden mással foglalkozunk, hogy erre már nem is érünk rá, és erre nem is jut figyelmünk. Nem csak az egyház életét mondom, a hétköznapjainkat is, hogy ott van-e a hétköznapjainkban az Isten beszéde, hogy élünk-e az Isten igéjével. Persze olyan világot élünk, ahol ha valami elromlik, akkor szakembert hívunk, mert értékeljük a tudást, mert értékeljük a szakértelmet. És azt hiszem, hogy az ige hirdetéssel kapcsolatban is így vagyunk ezzel, hogy hát az egyház dolga az ige hirdetés, hát azért vannak a lelkipásztorok, hogy hirdessék. Én azt hiszem, hogy ez rendben is van, hogy a lelkipásztornak értenie kell az igét, és kell tudja hirdetni azt. De azt hiszem, hogy nagy baj, ha a lelkipásztor kisajátítja az ige hirdetést, és azt mondja, hogy csak az, amit én mondok, csak az az Isten üzenete, ami a szószéken hangzik el, mintha egyébként nem olvasnánk meg annyi otthonban, nap mint nap, mintha nem úgy készültünk volna erre a mai ünnepre is, hogy otthon összegyűjtünk családi áhítat formájában, hogy együtt olvassuk az igét, ahol éppen vagyunk, amilyen élethelyzetben éppen vagyunk, ott lesz segítség, ott lesz táplálék, ott lesz intés, ott lesz vigasztalás az Isten beszéde. Nagy baj, ha kisajátítják a lelkipásztorok, és most önkritikusan mondom ezt, hogy az ige hirdetés csak az, amit én csinálok. És nagyon nagy baj, ha a gyülekezet pedig ezt hagyja, és azt mondja, hogy majd ő fogja ezt elmondani. És nem gondolja úgy a gyülekezet, meg annyi élő tagja, hogy nekem is van kapcsolatom az Isten beszédével, hogy ez az enyém is, hogy ezt nekem is értenem kell, ha egyedül vagyok, akkor is, hogy eligazítsam az életem minden dolgába. Nem is tudom megmondani, melyik a nagyobb baj, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy azt értsük, hogy az evangélium hirdetése az, amitől az egyház egyház. Hogy miközben meghirdetjük, miközben bizonyságot teszünk, miközben tanúi vagyunk annak, hogy kicsoda az Isten, aközben találkozunk vele, aközben érint meg bennünket, mert az Isten lélek, mert ő nincs bezárva sem a szívünkbe, sem a templom falai közé. Ő hatalmas, aki átjár mindent, és akire nekünk magunknak van szükségünk, hogy meg tudjunk nyílni előtte, hogy szólj Uram, mert hallja a te szolgát, és az Isten igényéből születik élet, meg annyiszor, a szószéken is, természetesen, de az otthonainkban, de egy krízis helyzetben épp úgy. Az evangéliumot hirdetni, az nem is olyan egyszerű. Nem egyszerűen biztos mondatoknak az idézgetését jelenti. Itt, ha nézzük a pünkös történetét, akkor azt látjuk, hogy Péter arról beszél, ami történt Jézussal, tanúként elmondja az ő történetét, és ha beleképzeljük magunkat annak az ünnepnek, annak az eseménynek a forgatakába, akkor fogjuk igazán érezni ennek a súlyát. Ti öltétek meg Krisztust. Ti nem ismertétek fel, hogy az Isten őt igazolta. Ti nem láttátok meg, hogy a csodák, a jelek, a szavak mind-mind azt hirdették, hogy itt van Isten köztünk. Micsoda élel van ott, abban a helyzetben ezt mondani, hogy ti öltétek meg, ti feszítettétek meg, ti akartátok. Ez szembesítés, ez a felelősségnek a fölmutatása és meghívás az élet megváltoztatására, bűnbánatra, leleplezni a hamisságot, szembesíteni a kudarccal, a tévedéssel, a hazugsággal, testvérek, ehhez erő kell. Ez nem néhány igaz mondatnak az elismétlése. Az evangéliumnak a hirdetése az mindig erőtérben történik. Érezzük ezt mindannyian, ki hol. Én a gyomoromban szoktam érezni, máshol érzi ennek a feszültségét. Nem is magától csinálják ezt az első tanítványok sem. A lélek sodorja ki őket az utcákra és a terekre. A lélek adja a szájába Péternek, hogy merjen így beszélni. És a lélek adja ma is, hogy meglássuk, hazugságok között az igazságot. Hogy merjük a kudarcot kudarcnak hallani, hogy merjünk odafordulni Istenhez, és megtérni abból, ami hamis. Olyan jó ezt látni, hogy a lélek visz bennünket, és olyan jó ezt hirdetni, testvérek, és kérni, hogy engedjük, hogy az Isten lelke megelevenítse az ő szavát. Hogy amikor belenézünk a Szentírásba, akkor ne, van 3 percen, gyorsan átfutom, mert kezdődik a Zoom konferencia a számítógép előtt, felöltözni már nem is kell, mert ugye nem kell elmenni, csak legalább fölül legyen valami, és már ott is vagyok. Tudunk rohanni mi így is, hogy otthon vagyunk. Ott van az igére szánt idő, hogy hadd hasson, hogy hadd legyen bátorság, annak a mélyére nézni és az igazságával szembesülni. Ha rácsodálkozunk erre, hogy milyen nagy dolog az az igehirdetés, aminek a részleteit olvastuk most apostolok cselekedetei írott könyv második fejezetében, akkor kezdjük érezni igazán ennek az ünnepnek a súlyát. És azért mondom ezt, és hívlak erre benneteket, mert ha nem ezt nézzük hangsúlyos résznek, akkor különben a szenzáció lesz, ami magával ragad, és a mi világunk olyan hajlamos minden módon az, és mindenben a szenzációt keresni. Azt, ami természet fölötti, azt, ami megmagyarázhatatlan, az izgat mindenkit. Azzal vezetnek meg mindannyiunkat. És hajlamosak lennénk összekeverni az igazságot az őszintességgel, ahogy a világ összekeveri az igazságot az őszintességgel, mert ha valaki őszintén érez, azt azonnal igazságnak is tekinti. De Péter nem hatódik ettől meg különösen, nem vonja kétségbe az ő őszinteségüket, hogy őszintén akarták, hogy feszítsék keresztre Jézust. Hogy őszintén úgy gondolták, hogy ez az Isten tisztelete, hogy megint valakit, aki Istennek kiáltja ki magát, kivégzünk a jogos ítélet szerint, az őszinteségüket nem kérdőjelezik, csak az igazságát. Össze ne keverjük, testvérek, hogy azt, amit őszintén érzünk, azt minden igaznak is gondoljuk. Szükségünk van az igére, amelyik leleplezi a hamisságot, amit mi szeretünk, mert valljuk be, hogy a bűn tud édes lenni, és álmít bennünket, és ígérget annyi mindent. Szükségünk van valamire, ami ezt az őszinte ragaszkodást a rosszhoz fel tudja oldani az Isten beszédére, amit Isten lelke helyez a szívünkre, és teszi ezt élővé. Hát Péter ezért érvel, ezért hivatkozik Dávidra, ezért idézi a prófétákat, hogy a gondolkodás módjukat tudja feloldani. És tényleg ne adjuk meg magunkat annak, hogy minden az érzés. Merjünk hatni a gondolatokra. Küzdjünk a másik gondolataiért és az önmagunk gondolatainak a tisztaságáért és az igazságáért. Mert az igazság szabadít fel. Mert az igazság munkája bennünk a megtérést. Hogy különbséget tudjunk tenni. És hogyha megláttam valamiről, hogy ez rossz, akkor attól el tudjak fordulni. Ez az igazságra van szükségünk. Nem egyszerűen hangulatokra, nem egyszerűen érzésekre. Az egyház attól egyház, hogy hirdeti az evangéliumot. Hogy tanúként bizonyságot tesz arról, hogy kicsoda Jézus, hogy mi az Isten igazság. Ez az igazi csoda. És hogyha szenzációt akarunk keresni, meg természet fölötti hatását a léleknek, mert az az igazi, akkor ez az igazi hatás a testvérünk. Hogy egyszer csak meglátjuk Jézusban az Istent, a mindenható Urat. Hogy egyszer csak rádöbbenünk arra, hogy a legnagyobb kérdés az életünknek az, hogy mi az én viszonyom ővele. Hogy hogyan állok előtte. Ő előtte, akit nem látok. Ő előtte, akit nem hallok. Ő előtte, akit nem tudok így érzékelni, de mégis valóságos. A legigazibb valóság. Igen, ez a lélek természet fölötti munkája, és Isten kegyelme, hogy ez megtörténik velünk. Miközben tanúskodunk arról, hogy Jézus mit mondott magáról. óhatatlanul is meg kell határozni, ki vagyok én a vele való viszonyban. És miközben halljuk, hogy ő ki volt, aközben tudjuk megmérni a magunk emberi életét, hogy emberként én hol vagyok őhozzá képest. Ha van csoda pünköstkor, ha az Isten munkáját keressük pünköstkor, ha van szenzáció pünköstkor, akkor az ez, hogy ez megtörténik. Ez a profécia. Az, hogy Isten kijelenti magát. Az, hogy kézzelfoghatóan jelen van. Ez az, amit a proféták tettek évszázadok során. Ez az, amit Péter tesz, profétikus, amit mond. Kiáll és azt mondja, ő az Úr, és hívja az embereket Jézushoz. És hiszem, hogy ez a fajta profécia, ha így értjük a proféciát, éppen olyan szükséges a mi időnkben is. Hogy Isten igéjét hirdetjük, hogy róla beszélünk, ezelőtt dicsőítjük, és az világ, az emberek, mi magunk válaszolnunk kell az ő jelenlétére és igazságára. Vakvágány lenne másban keresni a szenzációt. Vakvágány lenne azt mondani, hogy a tűz, az a tűz, ami leszállt a tanítványokra, és lángolt valahogy a fejük, nehéz ezt elképzelni, és nem égtek el. Én olvastam egyszer egy híradást arról, hogy egy budapesti gyülekezetben ugyanez megtörtént, hogy kigyulladt a templom, és nem égett el, és kijöttek a tűzoltók, és csak néztek, hogy ez meg micsoda. És ez a történet azt igazolja, hogy ma is van pünkösdi csoda. Testvér, szerintem nem ez a csoda, hogyha valami úgy ég, hogy nem ég. Az elég nagy dolog, hogy úgy ég valami, hogy nem ég el. Van erről szó a Bibliában, de az igazi csoda az nem ez, hanem ha a lélek munkája történik, az természet feletti, az nem belülünk fakad. Az ember szíven találja az Isten szeretete, hűsége, kegyelme, igazsága. Ha az ember térdre tud borulni előtte, az a csoda, az a pünkösnek az igaz története. Tanúk vagyunk-e mi reformátusok? Hadd kérdezzem ezt. Dolgunk-e mindannyiunknak az evangélium továbbadása? Vagy a szakértőkre rábízunk, és a szakértők kisajátítják, és hagyjuk, hogy így legyen? Vagy egyszerűen, amit megértettünk, megértünk, ami az igazság, ezt merjük-e megélni és továbbadni? Hisszük-e, testvérek, hogy Jézus az Úr? Hisszük-e, hogy ez a világ az övé? Hisszük-e, hogy előtte kell számot adnunk az életünkre, hogy lehet vele élni? Mert ha igen, akkor ez dolgunk nekünk, hogy ezt tovább adjuk. Ha mindezt hisszük, akkor kell, hogy hívjuk a világot őhozzá, akkor kell, hogy hívjuk a világot megtérésre. Reformátusként tesszük-e ezt? Belenézek az igébe, és azt látom, nem voltak ők se bátrabbak, mint mi, hiszen. De őket a lélek indította, és akkor mentek. Tudjuk-e mi azt mondani, hogy az ezer dolog közül, amit az egyház csinál, ez a legfontosabb, amitől azok vagyunk, akik vagyunk. És ebben nem akarunk tévedni. És nem akarjuk elhallgatni. És nem akarunk úgy élni, hogy ez nem igaz, hogy Jézus az Úr. Hanem az egész életet szeretnénk az ő uralmá alá hívni. És küzdünk a bűnnel önmagunkban, és küzdünk a bűnnel a világban, és küzdünk a hamissággal és a gonosz pusztítással. Ugye tesszük, testvérek? És ugye élünk azzal, amit Isten ránk bízott az ő igényére, az igényével, a beszédével, az igazságával. Ugye ezt jelenti reformátusnak lenni? Hogy az igéből élünk. És az ige szerint élünk. Ha ezt nem tesszük, akkor biztos, hogy nem mondhatjuk magunkat reformátusnak, de azonnal még egyháznak sem. Ha nem hirdetjük az evangéliumot, mert attól egyház az egyház, hogy hirdeti az evangéliumot. Másodszor hadd mondjam azt, hogy pünkösd ünnepére és történetébe belecsodálkozva, hogy Isten minden népet magához hív. Jézus az egész világot magához vonza. A pünkösdi nyelvcsoda az nem annyira extatikus élmény, mint sokkal inkább egy fordított bábeli történet. És anélkül, hogy különösebben el kellene magyaráznom Bábel történetét, tudjuk, ahol összezavarodnak a nyelvek, ahol az emberek többet már nem értik meg egymást, ahol nem ugyanazt jelentik a szavak, és nem ugyanazt érti az ember ugyanaz alatt a szó alatt, és nem akar egyetérteni sem. Ez az a pont, amikor meghasod az emberiség egysége, hünkösd, az a pont, ahol ez visszafordul, ahol az emberek szót értenek, az egész világot hívja. Nem kezdem felolvasni újra, hogy Frígia, meg Pamfília, meg Kappadókia, belezavarodnék az idegen szavakba, de az egész világot sorolja föl az apostolok cselekedeteinek második fejezete. Mindenhonnan vannak emberek, és mindenki az anyanyelvén érti, amiről a tanítványok beszélnek, ahogy Istenről beszélnek, ahogy Jézusról beszélnek, mindenki érti az anyanyelvét. Micsoda csoda ez? Hogy megszólít téged Isten, érted, hogy ő köt össze bennünket. Ez nagyon izgalmas jelenség, hogy hogyan tudnánk szót érteni egymással. A hirdetések, ha az ember ki nincs a számítógép előtt, dobja föl sorba a hirdetéseket, és ezek közül az egyik, mindenki találkozik vele, hogy kis fordítóeszköz, amivel megértem az idegent, aztán megyünk tovább, a következő hirdetés az lesz, hogy 3 nap alatt tökéletesen tudsz beszélni idegen nyelven, ha ezt a tréninget választod. Következő hír arról szól, hogy hónapok kérdése csak és már egy testbe ültethető csippel mindenki képes lesz érteni minden nyelvet. Izgat ez mindannyiunkat, hogy hogy lehetne, hogy egy nyelvet beszéljünk, ugyanazt értsük. Fantasztikus dolog, nem ennek a technikája, hanem ennek az isteni ajándéka, hogy ez megtörténik a lélek által. És olyan fantasztikus, hogy alig-alig lehet befogadni. A zsidóság nem is nagyon tudta ezt befogadni, hogy mi az, hogy minden népet, mi az, hogy mindenkit. Hát nem mi vagyunk a választottak, hát nem csak mi. És miközben itt az evangélium tanúságot tesz erre, az apostol cselekedetében látjuk ennek a kibomlását, a folytatódását, hogy tényleg minden népet hív Isten. Péter, aki hirdeti ezt, olyan nehezen lépi át Kornéliusnak a küszöbét, egy idegennek, egy katonának a küszöbét, egy rómainak a küszöbét, én a zsidó bemennek egy pogány, borzalmasnak küzdelemhez, évszázadok, évezredeknek a tiltását kell átlépnie, hogy felszabaduljon annak az igazságára, hogy valóban mindenkit hív Isten, minden népet. Alig befogadható, hadd olvassam újra ezért a 39. verset. Miért tiétek ez az ígéret és gyermekeitek, és ők mindazok is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, ami Istenünk. És persze, hogy nem a zsidóságnak a küzdelmével kell nekünk most foglalkozni, hanem azzal a különös jelenséggel, hogy 3 másodpercen belül ugyanezt tudjuk produkálni. Hogy éppen bejövünk a templomba, éppen megmelegszünk, éppen megismerjük egymást, és ha föltűnik egy új ember, egy idegen, mondta, és zavarba jövünk. Hogy került ez ide? Ki hívta? Mit keres? Miért jön? Tele vagyunk kérdésekkel, ahogy az idegenekkel kapcsolatban kérdésekkel. És hívjuk a befogadásnak a küzdelmét. De testvérek, erről elég sokat szoktunk beszélni, nem is erről akarok beszélni. Pedig fontos, hogy befogadunk-e a gyülekezeteink, hogy befogadó-e a mi gyülekezetünk. Én inkább arról akarok beszélni most, hogy hívjuk-e azokat, akik nincsenek itt. Hogy ott van-e a gondolatunkban az, amiről a Szentírásban olvasunk, hogy mindazoké az ígéret, akiket csak Isten elhív magának, hogy eszünkbe jut el, hogy nem csak nekünk, hogy nem csak minket, hanem hogy őt is, meg őket is, és hogy küld Isten hozzájuk, ahogy küldi az övét, szerte erre a világra, és az apostolok cselekedetei írott könyv ennek a tanúsága. Református azt jelenti, hogy megújjuk. Azt jelenti, hogy hagyja, hogy az ige formája. Azt jelenti, hogy leborul az Isten előtt, és nem a maga igazát, hagyományát akarja védeni minden áron, hanem engedi, hogy az Isten munkája történjen benne. Engedjük-e, hogy az Isten igazsága eljusson mindenhova. Megyünk-e, hirdetjük-e minden népekhez. Vagy ott van bennünk az ítélet, ő annyira más, ő annyira gonosz, hogy neki aztán soha. mintha Isten nem a gonoszokat igazítaná meg. Mintha Isten számára volna lehetetlen ember, vagy lehetetlen helyzet. Úgy ezt egyikük se tudja mondani. Akkor kérlek benneteket, hogy nézzünk szembe ezzel, hogy Isten minden népet hív. Ott vagyunk el, az ő tervében, akaratában, hogy megyünk el azokat is hívni, akik maguk sem gondolják, hogy nekik közük lehetne Istenhez. De Isten gondolja. Hadd idézek egy történelmi példát ezzel kapcsolatban. Első Rákóczi Györgyöt és Lóránti Zsuzsannát szeretném az ő példájukat. Azért nyúlok vissza a 17. századba, mert két okból is. Azért, mert ezen a ponton azt látjuk, hogy ők lefordítják románra a Bibliát, és alakítanak román nyelvű iskolát. Hogy az a kincs, ami az övék, azt átadják. Akkor is világos határvonal van a nemzetiségek között. Akkor is tudják, hogy ki hova tartozik, ki milyen nyelven beszél. Mégis úgy gondolják, hogy nekik dolguk románra is lefordítani a Szentírást és az Új Szövetséget 1650. És nekik dolguk iskolát alapítani a románságnak is. És azért is mondom, nem csak azért, mert az igében ezt látjuk, hogy minden népet, hanem azért is, mert Trianonnak a 100. évfordulójához érkezünk. És ott van bennünk a sértett igazságérzet. Ott vannak bennünk a történelmi sebeink, amikre nem igen találunk választ. És csak keressük, hogy hogy lehetne feloldani, és milyen jó lenne, ha Európa egy olyan hely lenne, ahol megszűnnek a határok, és hogyha nem kéne azt a megaláztatást átélni, ahol meg lehetne ezt élni, hogy nem a határok, hogy a határok nem elválasztanak bennünket. Ott van nagyon sok tekintetben az Európai Unió és az egység felé való törekvésben, magyar részről ez a szándék, hogy tűnjenek el a határok. De hadd hívjanak egy jobb útra benneteket. Nem, mintha ezzel nem lenne dolgok. De mégis, Isten üzenete úgy tud egyé tenni bennünket, ahogy semmi más. A pünkös története arról bizonyság, hogy Bábel visszafordulhat. Hogy az a értetlenség, az a szembenállás, az megszűnhet. Mert akkor ott Jeruzsálemben megszűnt, és azóta is szűnik. Hogy az ember rádöbben arra, hogy nem az alapján fogjuk egymást méricskélni, milyen nyelven beszélsz, mert ennél több van, ami összeköt bennünket, ugyanaz a lélek, ugyanaz az Úr. És akkor eltűnnek a határok, akkor eltűnik az ellenségeskedés. Hisszük-e testvérek ezt? Hadd kérdezzem most, hiszitek-e, hogy Istennek ilyen hatalma van, hogy egyé tudja tenni az ő népét, hogy el tudja törölni a határokat ember és ember között? Hiszitek-e, hogy az evangéliumban ott van ez az erő? Bárcsak hittel és bölcsességgel tudnánk élni, menni, szólni és tenni. És jó visszanézni a történelmünkben, akik a saját pénzükön, saját fáradtsággal fordítják, adják, oktatják, osztják szét a kincseiket, hogy a másiké is legyen. Mert Isten az idegenben, a másban is munkálkodik, ő ott is ott van. És mikor mi engedünk neki, és átlépjük a határt, akkor ott is Istennel fogunk találkozni. És végül a harmadikat hadd emeljem még ki, a lélek mindenkit szolgálatba állít. Péter Joel prófétát idézi, az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra, fiaitok és lányaitok prófétálni fognak, ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltöm azokban a napokban lelkemből, és ők is prófétálnak. Az utolsó idők, azok az idők, amik Jézus mennybe menetele és az ő eljövetele között zajlik, vagyis a mi korszakunk. Mi ebben az utolsó időben élünk. Amikor ő elment, hogy majd visszajöjjön, és őt várjuk. És azt hiszem, hogy ebben az utolsó időben, különösen a profécia alapján is, tévút lenne azon vitatkoznunk, hogy Isten szólhat-e hozzánk a álmokon keresztül, vagy csak a Szentíráson. Tévút lenne ezt a kettőt szembeállítani egymással. Nyilvánvaló, hogy Isten bárhol tud szólni, És nyilvánvaló, hogy ez nem teszi fölöslegessé az igének az olvasását, hirdetését, sőt. Ha valóban találkozunk az igével, az át fogja formálni az egész életünket, a gondolatainkat, az emlékeinket, mindenben újra rendeződik az Isten jó híre és rende szerint minden. De éppen az, akinek ez a személyes bevonódás és átformálódás az élménye, az fogja keresni az Isten igényét, hogy mi az igaz, hogy merre kell menjek. Ha minden megújul bennem és körülöttem, akkor szükségem van valamilyen vezérre, valamilyen vezetőre, aki eligazít engem az igazság kérdésében, hogy ne kapcsolódna össze a személyes megtapasztalás és az Isten beszéde egymással. De Joel nem egyszerűen csak arról beszél, hogy álmokat fognak álmodni az emberek, és profétálni fognak, és tudni fogják Istennek az akaratát, hogy mindannyian Istentől tanítottak leszünk. Nem csak ennyit mond, hanem megnevezi a korosztályokat. És én azt hiszem, hogy ez fontos. Hogy beszél külön az idősekről, és beszél külön a fiatalokról, és milyen más. Az az időskor, amelyben a lélek van jelen. Milyen más úgy idősödni és megöregedni, hogy az Istenél vagyok öregségemben is. Milyen más így olvasni ezt a proféciát, hogy az idős embert nem kell leírni, mert a lélek hordozója ő. Mert benne Isten lelke munkálkodik, és milyen más idős emberként így nézni önmagára valakinek. Hogy lehet, hogy annyi mindent nem értek már, lehet, hogy annyi mindenhez nincs már erő, hogy ezt elvégezzem, de nem vagyok fölösleges. Mert Isten beszél velem. Nem veszítem el a méltóságomat akkor, ha nem tudom megcsinálni azt, amit régen játszva. És már én szorulok segítségre, mert az Isten beszél velem. Mert az Istennek fontos vagyok. Mert az Isten szólít engem, mert az Isten beavat engem az ő terveibe. Mert rám bíz dolgokat, hogy én azt továbbadjam. Én hiszem, testvérek, hogy amit Jézus mondott, hogy akik engem követnek, azok százannyit kapnak, már itt a Földön. Hiszem, hogy arra kapjuk a jutalmat, a bölcsességet, az értelmet, a világosságot, az igazságot, hogy ezt továbbadjuk. Hogy aki Istennel járt az életében, annyi mindent tud, amit csak azok tudnak, akik Istennel jártak az életükben. Boldog az a gyülekezet, ahol az idősek az Istenéi. Boldog az a gyülekezet, ahol vannak idősek, akikkel beszél az Úr, és akik nem tartják magukban ezt a bölcsességet és ezt az igazságot, készek megosztani. Nem fölöslegesek. Nem érzik magukat fölöslegesnek. És a gyülekezet is tudja, mennyit köszönhet az időseinek. De fordítva is hadd mondjam a másik korosztályt, hogy boldog az a gyülekezet, ahol a fiatalokat az Úr tanítja. Nem egyszerűen, hogy mi tanítjuk őket a hittal, hanem ahol a fiatalok az Úrtól tanítottak, akik tudják, hogy velem beszél az Isten, akik belülről tudják, hogy mi az igazság. 27. Zsoltárt hadd idézzem. Ha apám, anyám elhagyna is, az Úr magához fogad engem. Uram, taníts meg utadra, vezess a helyes ösvénye. Milyen boldog az a fiatal élet, aki ifjúságában is tudja, hogy én az Istené vagyok. Aki így tud szembenézni, még a veszteségekkel is. Hogyha apám, anyám elhagyna is, én a tiéd vagyok, nem vagyok egyedül. És tudom, hogy hova kell jönnöm segítségül. Annyi mindent nem értek ebbe a világba, mert te itt vagy velem, és akkor biztos kezet fogok. Boldog az az élet, aki itt tud élni. És hadd hívjam a fiataljainkat, hogy merjetek az Isten által tanított életek lenni. Merjetek különbözni. Merjetek kilógni a sorból, mert nem kevesebbetek van azzal, hogy az úréi vagytok, hanem többetek. Ragyogtok, mint csillag a sötét éget. Ehhez még egy gondolatot hadd fűzzek hozzá. Hogyha én ezt most itt abba hagynám, akkor a világ sodrása szerint úgy értelmeznénk, hogy de jó nekem, hogy öregen is az Istené vagyok. De jó nekem, hogy fiatalon is az Úré vagyok. Nincs szükségem senki. Mert mindent megkaptam Istentől. Nézzétek meg ennek a gyülekezetnek az életét. Nézzétek meg, ami pünköskor történik. Nem így élik meg. hogy az enyém Jézus, és nem kell senki, és mindent megnyertem, az életet, a halált, az ítéleten túl vagyok, minden az enyém, boldog vagyok, és senkire nincs szükségem. Arról szól ennek a gyülekezetnek az élet, hogy napról napra együtt vannak, hogy amiük van, arra úgy tekintenek, hogy ez az övé is, hogy megosztják mindazt, ami az övé, hogy keresik egymással a közösséget, hogy egymásért is élnek, mert szabaddá tesz bennünket Isten arra, őket is, meg minket is, hogy föloldódjunk az önzésből, hogy nincs szükségem senkire. Ez nem az örömhír hangja, ez nem Isten hangja. Isten hangja az, hogy megajándékoztalak, hogy áldás legyél. Kaptál, hogy továbbad. Kincset bízok rád, hogy megoszd másokkal. Ez az evangélium hangja, igazsága. Az Isten szeretete erre indítja az övéit. Mit jelent ez? Hogy az idősek nem uralják le a fiatalokat. Hogy nem zárják ki. Hogy nem mondják azt, hogy ti még semmit nem tudtok. Mert látják bennünk az Isten munkáját. Megértük, Biblia órán megéljük. Egy fiatalember megosztja az életének a válságait, tragédiáját, hogy abban hogy éli meg Istent, az idősek úgy hallgatnak. Olyan szép csönd van az interneten keresztül. Mert csodáljuk a másikban az Isten munkáját. És az életkor ebben a tekintetben nem lesz előny. Hát közös nyelvet találjuk meg. És fordítva is, a fiatal nem hagyja ki az idősebb, mit foglalkozik innyűvel, annyira más, annyira lassú, a szavakat se érti, amit én mondok, nem. A fiatal is kapcsolódik az időshöz, mert látja benne az Isten munkáját, mert amit érez magában, látja, hogy a másikban ugyanaz a lélek dolgozik, és én azt szeretem, és Istenért szeretem a másikat, minden másságával, együtt is. Ez a csoda, amit megéltek akkor is, amire meghív bennünket a lélek. Hadd foglaljam össze mindezt. Isten igéje arra hív bennünket, hogy legyünk reformátusok. Az egyház attól egyház, hogy hirdeti az evangéliumot, ami átformál, ami megigazít. Ez a mi erősségünk, ebből születünk. Adjuk oda magunkat erre. Ki a maga helyzetében. Adjon Isten ehhez nekünk bölcsességet, adjon Isten ehhez nekünk szeretetet, hogy az vezessen, nem görcsös kényszerből, megfelelésből, hanem ahogy megtalált minket Isten, odaadjuk ezt a szeretetet tovább és az igazságot. A Krisztus népe olyan közösség, ahol befogadnak minden mást, minden más népet, minden idegen népet, akik tudják, Jézus a világ ura, és az ő uralmára szükség van mindenhol. És végül Krisztus népben olyan közösség, akiket maga az Úr tanít. Fiatalokat és időseket. Nem azért, hogy mindenki elég legyen önmagában, hanem azért, hogy megérezzük azt az egységet, ami az Isten szeretetének az egysége. Legyünk reformátusok testvérek, és adjuk oda magunkat erre a változásra. Engedjük, hogy az, amit Isten munkálni akar, az bennünk közöttünk is megtörténjen. Amen.
Imádkozzunk. Mindenható, dicsőséges Urunk, köszönjük, hogy Te a Te megváltásodban, a Te kegyelmedben elhívsz kicsiket és nagyokat, időseket és fiatalokat, mindenkit, akit magadnak elhívtál, a tieddé, a munkásoddá, a követeddé avatsz. Köszönjük, hogy így lehetünk itt mi is. Köszönjük, hogy magadhoz hívsz és egyben küldesz minket, felhatalmazol arra, hogy szabadságban járjunk, hogy a te szent lelked törvénye szerint éljünk, hogy ne rabságban, ne a saját bűneink, kívánságaink fogjaként, ne a mi megszokásaink, a mi hitetlenségünk, a mi szűk kereteink fogjaként éljünk, hanem a te lelked szabadságában. Köszönjük, hogy együtt hívtál el, hogy egymásnak is szolgálhatunk, és ehhez te adod a felhatalmazást, az erőt, a szemet, a szívet, mindent. Köszönjük, hogy ebbe a világba úgy küldesz, mint a te világosságodat, mint sót, amely megízesít, mint kovászt, élesztőt. Köszönjük, hogy mindezt a te lelked végzi. Hát kérünk, édesatyánk, ne kelljen magunknak élnünk, ne maradjunk a mi elképzeléseink szűk keretében, a mi félelmeink, hitetlenségünk szűk börtönében. Hadd járjunk a te szabadságodban, menj előttünk, mi pedig követni akarunk téged. Ámen. Még az éneklés és az áldás előtt imádkozzuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.